Tankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Van-e arról adatuk, hogy mennyire racionális a magyar emberek gyógyszerhasználata, vagyis annyit és olyat váltunk ki, mint amennyit az egészségügyi állapotunk indokol?
Azt kell mondanom, hogy nagyon sok adat van ezzel kapcsolatban, amelyik alapján azt mondhatjuk, hogy a gyógyszerhasználat racionalitását jelentős mértékben kell az elkövetkező időszakban növelni. És akkor hadd mondjak néhány számot és néhány példát, hogy érthető legyen. Például van olyan felmérés, amelyik alapján azt lehet mondani, hogy a hipertóniával, tehát magas vérnyomással kezelt betegeknél a vérnyomás beállítása kb. Olyan 30%-os, 30 és 50% közötti sikerességű. Nyilván itt a beállításban adott esetben vagy a gyógyszer választása, a gyógyszer használatnak a kérdései vetődnek fel. Ugye tegnap volt az országos patika nap, ahol egy tüdőgyógyászokkal voltunk együtt, mert az elkövetkező egy évnek az egészségpolitikai, illetve népegészségügyi célkitűzése a gyógyszerészek részéről, hogy a légúti megbetegedésekben a gyógyszerésznek a szerepét, helyét, ugye ez egy népegészségi probléma, megtaláljuk és próbáljunk segíteni a betegeinknek. Ott például egy olyan szám hangzott el, hogy körülbelül 1 millió olyan ember él Magyarországon, akinek valamilyen légúti megbetegedése van, kb. 500 000 ezek közül a diagnosztizált, és a felmérések szerint a diagnózist és terápia elindítását követően együttműködő beteg 12 hónappal kb. A 30%. Ami praktikusan azt jelenti, hogy 100 ilyen diagnosztizált betegből 30 tartja be az orvosi és a gyógyszertári, gyógyszerészi utasításokat, mondjuk a gyógyszer használat során. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt van teendő bőven, és mi ezt úgy fogalmazzuk, vagy úgy mondjuk a szakmában, hogy a betegeknek a compliance-ét, tehát együttműködési készségét, vagy az adherenciáját kell tudnunk megteremteni.
De hogy? És ez... Nem lehet minden pirula mellé egy rendőrt állítani, aki ellenőrzi, hogy akkor vette be, amikor azt az orvos előírta.
Egyrészt itt arra kell a betegeinket, vagy arról kell meggyőzni a betegeinket, hogy az ő érdekük az, hogy ezeket az előírásokat, ezeket az adagolási, szedési utasításokat, vagy életmódbeli kéréseket betartsák, mert hogyha nem tartják be, akkor ugye az egészségi állapotuk folyamatosan romlik tovább, szövődmények lesznek, időnek előtte lesznek szövődmények, és ez nyilván az ő személyes problémája. Másfelől viszont az ő, tehát a nem együttműködő beteg együttműködésének a hiánya a egészségügyi ellátó rendszernek egy olyan alacsony hatékonyságú működésével jár együtt, ami többek között ugye a gyógyszerelésnél, ugye a támogatás összegének azt mondom, a fölösleges elköltését, vagy hatékonytalan elköltését jelenti.
És rosszul szedett gyógyszerre az kidobott pénz.
Hát tegnap úgy fogalmazott Kovács Gábor professzor, a tüdőgyógyász társaságnak az elnöke, hogy például az a COPD-s beteg, tehát ilyen légúszűkülettel járó betegségben szenvedő beteg, aki továbbra is dohányzik, az ő neki adott gyógyszer az olyan, mintha egy üres fenekű hordóba öntenénk bele a vizet. Tehát itt van néhány olyan szempont, amit érvényesíteni kell, vagy érvényesíteni kellene a betegeknél a gyógyszerhasználatukat illetően. Na most vannak olyan felmérések, hogy ha a gyógyszertárban a gyógyszerészi gondozási tevékenységet adekvát módon jól, magas színvonallal lehet csinálni, akkor ez a 30-50% körüli együttműködési készség, ez akár fölmehet 80-85%-ra is. És ez ugye praktikusan azt jelenti, hogy akkor van egy hatékony kezelés, egy meggyógyult vagy jól karban tartott beteg, aki értelemszerűen a saját társadalmi hivatását a továbbiakban is el tudja látni, tehát tud dolgozni bennél a családban, és így tovább, tehát egy teljes értékű életet tud élni, nem terheli a kórházi ellátásnak a költségeivel, szövődményeivel a társadalmat, azt a pénzt hatékonyan használja föl, amit ő fizet a gyógyszeréhez hozzájárulásként a gyógyszertárban, és annak a pénznek a hatékony elköltéséhez is hozzájárul, amit az állam támogatásként nyújt a gyógyszerekhez. Tehát, hogyha sikerül azt megoldani, hogy együttműködőbbek legyenek, tehát racionálisan használják a gyógyszereiket a betegek, akkor ennek mind az egyén szintjén, mind az egészségügyi ellátó rendszer működését illetően, mind pedig társadalmi szinten óriási hozadéka lehet.
Elmondja a betegnek az orvos például a dohányzási szabályt. Elmondja neki a családja, mert látja, hogy folyamatosan romlik az állapota. Elmondja neki a gyógyszerész is. Mi kell még? A gyógyszerész nem mentálhigiénés, coach, meg pszichológus, aki rá tudja vezetni a beteget, akkor ki fogja rá vezetni? Azt mondta, hogy egy jó gyógyszertári gondozás kell.
Egyrészt az a tapasztalat, hogyha valakit informálunk, az még nem jelenti azt, hogy ő neki a belső döntéséhez is hozzá tudtunk járulni. Tehát az informáltság még nem azonos az elkötelezettséggel. Tehát annak a technikáját kell megtanulni nekünk is, és az egész rendszert úgy működtetni, hogy az egészséges embernek az egészségben tartáshoz a motivációt meg tudjuk teremteni, és a már megbetegedett embernél pedig az együttműködést, tehát azt, hogy az orvosnak, gyógyszerésznek kérését, utasítását betartsa, tehát ezt a belső elkötelezettséget meg tudjuk teremteni. Nyilván ehhez kellenek mentálhigién és attitűdök is, sok minden, tehát nem egy egyszerű ismeret átadás kell a gyógyszertárban csinálni. Hát ennek a kérdéseivel, tehát a kommunikációnak az eszközével, módszertanával, egyebekkel az utóbbi években egyre többet foglalkozunk. A gyógyszerész képzés, továbbképzésnek a tematikájába is már beépült. Például arra is kell figyelni, hogy szaknyelven beszélek a betegemmel, vagy az ő felkészültségének megfelelő szavakat használva ismeretet adok át neki, vagy pedig megpróbálom meggyőzni őt arról, hogy figyelj, ez a te érdeked, hogy légy szíves, ezt csináld, mert ha nem, akkor ilyen és ilyen következményei lesznek, ha pedig csinálod, akkor van egy nagyon jó életesélyed hosszú időn keresztül. Unokádnak az érettségét, vagy házasságkötését meg fogod élni, tehát egy sor olyan motivációt lehet beépíteni ebbe a rendszerbe, nyilván ezt nekünk is meg kell tanulni. Tehát ez egy szakma. A másik meggyőzésének a tudománya, ez egy olyan szakma, amit meg kell tanulni a gyógyszerésznek, és azt követően én azt gondolom, hogy ez a jelenleginél hatékonyabban működhet.
Szűrő programokban hogy fog részt venni a gyógyszerészi társadalom? Voltak olyan hírek, hogy egyeztettek is például az 50 és 75 év közöttiek vastagbél szűrési programjának eszköz igényéről, amit mi itt úgy fordítottunk le, hogy majd hazavisszük azt a valamit, és otthon megcsináljuk magunknak. Így lesz?
Hát az elmúlt másfél-két hónapban, ugye pont a kormány átalakítással kapcsolatban az ezzel kapcsolatos egyeztetéseink megálltak, tehát nem tudom, hogy akik készítették elő a programot, ők viszik-e az elkövetkező hónapokban is tovább, vagy valaki más fogja ezt folytatni, ez gondolom az elkövetkező egy-két hétben ki fog derülni, de ott ővelük azt kell mondani, a legapróbb részletekig végbeszéltük már ezt a programot. Itt a lényeg az, hogy központi forrásból az 50 és 75 közöttieknek egy vastagbél szűrési program indul, és ugye itt van egy logisztikai probléma, hogy hogyan lehet mindenkit elérni, hogyan lehet a legtöbb embert rávenni arra, hogy ebben a szűrőprogramban részt vegyen, és kiderült, hogy a legnagyobb lefedettséggel, legjobb elérhetőséggel Magyarországon a gyógyszertári hálózat rendelkezik, tehát hogyha megkapja az 50 és 75 közötti az értesítést arról, hogy akkor ő bekerült ebbe a programba, és mondjuk ezen a héten, vagy a következő héten ugye átveheti ezt a tesztcsomagot, és azt követően ugye meg kell csinálnia mindazt, ami ott le van neki írva, és utána pedig el kell küldeni a laborba. Ehhez a tesztcsomagnak a kiszállításával, ezeknek a személyeknek az átadásával, az ő informálásukkal, tájékoztatásukkal a gyógyszertárak szintjén nagyon hatékonyan lehet eljárni. Sőt, azt kell mondanom, hogy az egyeztetések során még annak a lehetőségét is végigbeszéltük, hogy nyilván egy ilyen szűrőprogram indítása másoknak is adott esetben kedvet adhat, főleg akkor, hogyha úgy érzik, hogy valamilyen problémájuk van, tehát olyanoknak is, akik vagy 50 alattiak, vagy 75 fölöttiek, nyilván őnekik ez nem egy ingyenes szűrési program lesz, de meg kell teremtenünk a lehetőséget, hogy egy ugyanilyen vagy hasonló mechanizmussal ők is ebbe bekapcsolódhassanak. Nyilván akkor valamit kell majd érte fizetni ők, de ezeket a teszteket akkor ugyanúgy a gyógyszertárban elérhetik, és hát csinálhatják a saját, illetve hát bekapcsolódhatnak a szűrési programba. Én ezt potenciálisan egy nagyon jó dolognak tartom, és amikor ott voltam miniszter úrnak a parlamenti meghallgatásán, ő a elkövetkezendő időszak feladatai között a vastagbél szűrést kiemelt fontosságú feladatként említette, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez viszonylag rövid időn belül tisztázódni fog. Még annyit, hogy nyilván ezt a gyógyszertáraknál nem egy karitatív tevékenységként kell elgondolnunk, tehát a gyógyszertár ezért a tevékenységért valamilyen központi forrásból, valamilyen központi díjazásban részesülhet. Ennek a mértékéről is már ugye elkezdődtek az egyeztetések, bízom abban, hogy meg fogunk tudni állapodni.
Úgy fog menni, hogy értesítést kapok, elmegyek a gyógyszertárba, ami oda ki van jelölve, átveszem a csomagot, megcsinálom, ami le van írva, és föladom a postán azt, amit oda van írva.
Igen.
Magyarán a székletemet föladom
így
a postán.
Van. És amikor a laborban megtörtént ennek a vizsgálata, akkor erről értelemszerűen értesítést kap az illető személy, és amennyiben további vizsgálatra van szükség, akkor viszont a házi orvosa is értesítésre kerül, és így elkezdődhet adott esetben egy részletesebb kivizsgálása.
Nem orvosi, nem gyógyszerészén, nem orvosi kérdést. Mennyire kell megrémülnünk, ha azt látjuk, hogy további vizsgálatra van szükség? Mert a rémisztő papírok azok a vizsgálatoktól is elriasztanak általában embereket.
Egyrészt többek között ez volt az egyik megfontolás, ami miatt az a döntés született, hogy érdemes a gyógyszertárakat bekapcsolni, mert pont ez a félelem, ugye a gyógyszertári szolgáltatáshoz nem kapcsolódik, tehát nem kell elmennem az orvoshoz, nem az orvostól kell kérnem ezt a tesztet. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint a diagnózis ugyan pontosan fölállítható ezt követően, de ez egy olyan teszt, amelyik azt mondja meg, hogy van egy gyanú, vagy nincs gyanú, és a gyanú az esetek jelentős részében nem jelent okvetlen betegséget. Tehát azért lesz szükség ezeknél a személyeknél egy második kontrollra, amelyik aztán eldönti, hogy végül is itt a pozitív laboreredménynek mi az oka.
Mi a magyar állam, a magyar betegek érdeke az innovatív gyógyszerek befogadásánál, meg a nem innovatív gyógyszerek használatánál? Ez financiális kérdés is, nincs drágább dolog egy innovatív gyógyszernél.
Hát nyilván az egyes embernek az érdekét és a társadalom érdekét érdemes ebből a szempontból szétválasztani. Az egyes embernek az érdeke az, hogy ő a lehető leginnovatívabb, ezzel együtt a legdrágább gyógyszerrel kapjon ellátást. Ugyanakkor a társadalomnak az érdeke pedig az, hogy abból az összegből, amelyik a gyógyszerek támogatására rendelkezésre áll, a lehető legtöbb embernek a gyógyszerellátását lehessen támogatni, illetve biztosítani. Ez egy olyan konfliktus, aminek a feloldása borzasztóan nehéz, ezért is szoktunk mi mindig arról beszélni, hogy a gyógyszerésznek, illetve a gyógyszerész kamarának a betegek jogos érdekeit kell képviselni, és ebben nyilván benne van az egyes embernek az érdeke, és benne van az össztársadalmi érdek is. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló pénz a lehető leghatékonyabban kerüljön felhasználásra, az elmúlt években számos intézkedés történt. Az egyik ilyen például a sokat vitatott generikus program, amelyik lehetővé teszi azt, hogy az hatóságilag egyenértékűnek kinyilvánított gyógyszerek közül a legolcsóbbhoz hozzájuthasson a beteg, és ebben a rendszert most már, tehát az egészségügyi ellátó és a gyógyszertári rendszert támogató intézkedések születtek, tehát a gyógyszertárnak az ebből fakadó veszteségét kompenzálja a rendszer, tehát itt a gyógyszertár egyéni érdeke ebből a szempontból nem játszik, tehát ugyanabból a hatékonyságú és hatású gyógyszerből a minél olcsóbbat, az egy, azt kell mondani, hogy össztársadalmi érdek. Ugyanakkor ugye vannak olyan gyógyszerek, az innovatív gyógyszerek, amelyeknek nincsen hasonló készítménye. Ugye ezek
az innovatívak.
Oltalom alatt állnak, ebből egy darab van, és hát itt óriási költségekkel kell számolni, ugye ezeknek a gyógyszereknek az árába, a kutatásoknak a költsége nagyon-nagyon sok mindenbe épül, és hát azt kell mondanom, hogy a támogatásnak, a gyógyszerre fordított gyógyszerbüdzsének jelentős mértéke, akár 65-70%-a is már, ugye döntően ezeknek az innovatív gyógyszereknek a támogatására fordítódik. Ugye ezek nagyon drágák, ugye egy több százer forintos gyógyszerrel kell folyamatosan kezelni valakit. Nincs abban a helyzetben, hogy ennek a gyógyszernek a teljes árát ő ki tudja fizetni, főleg hosszú időn keresztül. Tehát itt ez a fajta össztársadalmi szolidaritás itt is kell, hogy érvényesüljön.
De létezik? Önök tapasztalják ezt az össztársadalmi szolidaritást, vagy nem is kell tapasztalni, mert ez a döntő, a jogalkotó kérdése. A szabályban leírja, hogy legyen össztársadalmi szolidaritás, és onnan kezdve van.
Szóval abból kell szerintem kiindulni, hogy maga a gyógyszer támogatása az nem a gyógyszergyárat, nem a gyógyszer nagykereskedőt, és nem a gyógyszertárat célozza meg, hanem a támogatás a betegnek jár. Tehát a beteg érdekét kell ebben a támogatási rendszerben elsődlegesnek tekinteni. Kicsit paradox helyzet, hogy a támogatással, gyógyszerbüdzsével kapcsolatos vitákban pedig döntő mértékben ugye gyógyszergyárak meg gyógyszerforgalmazók vesznek részt, és kevésbé látom például a beteg szervezeteknek az aktivitását, hogy na most akkor egyik-másik betegség csoportban ugye a gyógyszer támogatásra de nagyobb összeget kellene, más gyógyszereket is be kellene vonni a támogatási körbe. Ezzel együtt ugye ennek a fajta társadalmi konszenzusnak a megteremtése a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát, és ebben tudjuk őket segíteni azokkal a szempontokkal, például a kamara részéről is, amelyeket fontosnak tartunk. Úgy gondolom, tehát a kamarának az a szerepfelfogása, hogy ebben a háromszögben, tehát a beteg, orvos, állam, gyógyszerész három vagy négy szögben igyekezzen lehetőség szerint olyan álláspontot képviselni, ami nyilván a gyógyszerellátásnak az intaktsága mellett azért a betegeknek a szempontjait is elsődlegesnek tekinti.
Most, nyár elején, van fontos gyógyszerből hiány Magyarországon?
Először szerintem azt kell tisztáznunk, hogy mi a hiány.
Mert hogyha a beteg azt érzi, hogy az a hiány, hogy bemegy, de nincs. Neki az már hiány.
Igen, fogalmilag viszont én egy kicsit mást gondolok a hiányról. Ugye nagyon sok ezer gyógyszer van forgalomban, és előbb említettem, hogy a gyógyszertáraktól sem azt várja el a jogszabály, hogy minden gyógyszerből, minden forgalomban lévő gyógyszerből ugye folyamatosan legyen a gyógyszertárban megfelelő készlet, mert ez borzasztóan drága lenne, hanem azt mondja ki, hogy 24 órán belül be kell szerezni azt, ami nincs a gyógyszertárban.
Ezért tehát, mondja a gyógyszerész, hogy igen, holnap, most nincs, de holnapra lesz.
Holnap, így van. Na most ezt értelemszerűen nem lehet hiánynak tekinteni, ez egy ellátási zavar, amit nyilván valamilyen szinten, vagy úgy, hogy holnap visszajövök, vagy elmegyek egy másik gyógyszertárba, meg tudom oldani hiánynak. Ebből fakadóan azt lehet tekinteni, amikor a forgalomban lévő gyógyszer, mert nagyon sokszor hiányként kezelik azt is, ami nincsen forgalomban, is hallottak róla, értelemszerűen nem tudják beszerezni, tehát forgalomban lévő gyógyszer a gyógyszertárak nagy részében adott időben nem szerezhető be. Ilyenkor a kérdés az, hogy egyrészt mikorra szerezhető majd be, tehát mikorra kap nagykereskedő a gyártól, és a nagykereskedőn keresztül pedig a gyógyszertár. Erre vonatkozóan már azok az információs mechanizmusok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy ez most 2 nap múlva, 5 nap múlva megérkezik, ezek már működnek, és jogszabály rögzíti az ilyen jellegű hiányok esetén a forgalomba hozó gyógyszergyárnak is a kötelezettségét. Tehát jelentenie kell a hatóságnak, és így tovább. Tehát ez egy működő rendszer. Ugyanakkor a hiányok kapcsán tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon sok gyógyszerkészítmény van, sokszor eltérő néven, de ugyanazzal a hatóanyaggal, ugyanazzal a hatóanyag mennyiséggel, és ugyanazzal a hatással, tehát hatásidőtartamát, mellékhatásokat, egyebeket illetően, tehát úgynevezett egyenértékű gyógyszerekről van szó, hogyha egyikből nincs, de ilyen egyenértékű gyógyszert vagy az orvos, vagy a gyógyszerész felajánl a betegnek, mind a kettő a szakmai lelkiismerete szerint ajánl, tehát én azt gondolom, hogy azt akkor abban az esetben nyugodtan el lehet fogadni. Értelemszerűen az ilyen helyzetekben én olyan nagyon hiányról nem szoktam beszélni.
Végül egy nagyon aktuális kérdés. A gyógyszerésznek a naptejek, a kozmetikumok ajánlásáról, minőségéről van álláspontja? Mert annyiféle van belőle, és lehet a patikában kapni. Az árak elképesztően változatosak.
Szakmai álláspontja van, és nyilván nem minden ilyen terméket forgalmaz, vagy forgalmazhat gyógyszertár, tehát az, hogy az ilyen jellegű, mondjuk úgy, hogy kozmetikumok, meg leégés védőszerek közül mi kerül be gyógyszertárba, és mi nem, az nyilván egyfelől jogszabályi előírásnak a kérdése. Másrészt ugye az elmúlt években igyekeztünk kialakítani egy olyan rendszert, hogy ezeknél a termékeknél ugye a hiányzó hatósági ellenőrzést egyfajta belső piac szabályozási, belső kontroll mechanizmussal próbáljuk meg kiegészíteni. Ugye ezt az étrend kiegészítőkre teljes egészében működtetjük már. Nyilván itt egy következő fázis például ezeknek a leégés elleni szereknek is a ilyen jellegű kontrollja, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ilyenkor nyár elején a legbiztosabb az, hogyha egy nyaralni induló személy a gyógyszertárban próbál meg magának égés elleni szert, egyebeket beszerezni, és ott ráadásul, hogyha például elmegy nyaralni, akkor az utazáshoz szükséges egyéb gyógyszerekről is kaphat felvilágosítást, tájékoztatást, tehát egy egészen komplett kis csomagot össze tudnak rakni, és akkor egy helyen egyszerre meg tudja oldani ezt a problémáját.
Abban biztos lehetek, hogy amit ilyen napégés elleni szerből a gyógyszertárban látok, az hatékony, vagy bátor volna ez a kijelentés? Mert ugye természetesen a saját termékéről bárhol is vásárolhatjuk, mindenki azt mondja, hogy ez a hatékony.
Nekem az a tapasztalatom, hogy igen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.